Köszöntöm Önöket, a ma reggeli Monitor szerkesztője Péli Nagykata vagyok, és ezúttal a legérdekesebb anyagokat, összeállításokat, interjúkat és beszélgetéseket ajánlom most Önöknek. Akár fél évvel is rövidülhet a fuvarozáshoz szükséges vezetői engedélyek megszerzése a kormány új rendeletének köszönhetően. Miután hiányszakmának számít a nehézgépjárművezetés, ezért megkönnyítenék az ehhez szükséges jogosítványok megszerzését. Kövesz Szilárd vezetéstechnikai szakemberrel Mauer Kristóf készített interjút.
A napokban arról lehetett olvasni, hogy a kormány változtatást tervez a C és CE típusú jogosítványok megszerzésénél egyszerűbbé válik kiváltásuk. Ön hogyan látja ezt, miként működhet ez a változtatás, miről van itt szó pontosan?
Én azt gondolom, hogy időnyeréstől. Tekintettel arra, hogy a sofőr szakma az most egy hiány szakma, ugye a szállítmányozásban legyen az a személy vagy áruszállítás ember hiány van, és kell az utánpótlás, ezért azt találták ki, hogy egyszerre meg lehet oldani ugye a teherautó, illetve a nehéz pótkocsis teherautó jogosítványt, ez ugye a CCE. Ennek az a lényege, hogy eddig úgy nézett ki a történet, hogy először meg kell szerezni a C kategóriás jogosítványt egy komplett tanfolyamon, tehát elmélettől a forgalmi vizsgáig, és csak utána lehetett belekezdeni a következő kategóriába, az E-kiegészítőbe, és most azzal, hogy ezt összevonták, ezzel alapvetően rengeteg időt lehet nyerni, hiszen egy tanfolyam alatt végig tud menni a folyamat, tehát hónapokat, akár fél évet is nyerhet valaki, aki erre adja a fejét, illetve nyilván könnyebb lesz az utánpótlást megszerezni.
Ön szerint a gyakorlatban tényleg jelent ez megoldást? Tehát említette, hogy igazából főleg itt arról van szó, hogy a fuvarozó piacon vezető hiány alakult ki. Valóban ez az időhiány, vagy valamint az, hogy nem akartak feltétlenül két tanfolyamot elvégezni, esetleg fáradtság volt, ez jelentett eddig akadályt ennek, és ez a változtatás érdemileg valóban pozitívumot hozhat?
Azt, hogy sofőr hiány van, az inkább arra vezethető vissza, hogy ma nem vonzó ez a szakma. Én alapvetően dolgoztam sofőrtrénerként kamionosokkal, és azt kell mondanom, hogy az átlag életkor ilyen 50-51 év körül lehet. Nem nagyon van utánpótlás, viszonylag kevés a 20-30-as belépő, és ebből következik, hogy nyilván mindent megtesznek azért, hogy vonzóvá tegyék a szakmát, tehát egyel kevesebb tanfolyam, bár vélhetőleg, és ezt nem tudjuk, mert ez majd a részleteknél fog kiderülni, hogy lehet, hogy szigorúbbak lesznek a követelmények. Óraszámok, kilométerek, ezt nem tudom, de hogy azzal biztos lehet nyerni valamit, mondom időt, hogy tanfolyamba lemegy. Hogy ettől lesz-e igazándiból megoldás, tehát hogy lesz-e tömeges jelentkezés, ezt nem tudom.
Egyébként ez az oktatóknak, vagy mondjuk a CCE jogosítványokra felkészítő tanároknak, vezetőknek miben hoz változást? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akkor bizonyos tanfolyamok nekik kiesnek, hogyha jól értem.
Az autós iskoláknak elmeti tanfolyamból biztos, hogy egyel kevesebb. Az, hogy gyakorlati órából lesz-e változás, ezt nem gondolnám, tehát valószínűleg inkább változatlan, vagy inkább növekvő óraszámmal kell számolni, hiszen azért valaki egy személyautóra átül egy teherautóra, onnan egy nyergesre, egy tanfolyamon belül, azt azért meg kell szokni annak a járműnek a méreteit, az nyilván több gyakorlást igényel, tehát ilyen szempontból gyakorlatban nem hiszem, hogy különösebben lesz probléma. Elméletnél ott ki fog derülni, hogy milyen árazással kerül a két tananyag egy tanfolyamon belül megoldást, tehát hogy milyen árat fognak szabni az iskolát. Még egyszer mondom, hogy amiben van még változás, ugye az az életkor, tehát itt azt mondják, hogy már 18 éves életkor előtt megteheti a rutinvizsgáját mind a két kategóriára. Itt is érdekes lesz egyébként, hogy maga ez a vizsga hogy fog időben lezajlani, vagy hogy lesz ez az egész, de ezt majd nyilván a részletszabályok meghozzák. Forgalmi vizsgát viszont csak a most is előtt életkor után tehet.
Ha már pont itt a 18 éves korról beszéltünk, ugye korábban, egy pár hónappal ezelőtt egy másik bejelentés volt a jogosítványokkal kapcsolatban, ugye ez, hogy ingyenesen biztosítja a B-kategóriás jogosítványt a középiskolásoknak az állam. Valamennyire a kettő köthető egymáshoz? Tehát az, hogy most két hónapon belül kétszer is hozzányúltak, igaz, más területéhez a jogosítványszerzésnek, van összefüggés a kettő között, vagy ilyet jelenleg azért nem fedezünk fel?
Én nem látok ebben a két dologban összefüggést. Ugye az ingyenes jogsit azt olyan szempontból már visszavonták, hogy pilot rendszerrel fognak kezdeni valamit, nem tudjuk, hogy pontosan mit, és itt annyi hangzott el, hogy az utolsó információim szerint, hogy az elméleti részben lesz valami kis könnyítés, hogy a gyakorlatnál mi lesz, azt nem tudjuk. Ugye volt már nálunk sofőrpótlás miatt ilyen állam által támogatott nevezett OFÁS gépjárművezető képzés, ott is azt tapasztaltuk, hogy sokan jelentkeztek, de a kimenetnél ez nem jelent meg olyan szinten, hogy nem helyezkedtek el ebbe a szakmába, nem tudom, hogy ennek volt a következménye. Itt is azt gondolom, hogy ez a két dolog ilyen szempontból nem függ össze, nyilván mind a kettőnek más a célcsoportja. Valami olyan szándékot el tudok képzelni, hogy vonzóvá tegyék a vezetni tanulást, az autózást a fiataloknak, ugyanis azt is tapasztaljuk, hogy a mostani 10 éves korosztály nem olyan, mint mi voltunk annak idején, tehát nem akar mindenáron autóba ülni.
Milyen módszerekkel lehetne mondjuk, nyilván két különböző dologról beszélünk akkor, tehát egyrészt a fiatal korosztályt volán mögé visszacsábítani, valamint arról is beszéltünk korábban, hogy magát a fuvarozást, vagy a C vagy CE kategóriás jogosítványt népszerűbbé tenni, vagy kívánatosabbá tenni. Ön miben látja ezeknek a megoldását, vagy elképzelései vannak-e ezen a téren?
Tudom, hogy a közhiedelemmel ellentétben gépkocsi vezetőnek, tehát hivatásos sofőrnek lenni az egy nagyon-nagyon fárasztó és nagyon kemény foglalkozás, hiszen gyakorlatilag ugye sok a külföld, iszonyatos szabályozása van annak, hogy milyen módon vezethet valaki. Tehát önmagában az, hogy megtanul autót vezetni, az még nem szakma feltétlenül. Ehhez még rengeteg egyéb dolog társul, vezetési pihenőidők hasonlók, tehát ezeket be kell tartani, szállítmányozási ismeretek, rakományrögzítés, okmánykezelés hasonlók. Erre is vannak egyébként szaktanfolyamok, amit szintén el kell végezni ehhez, de azért nem vonzó jellemzően ez a szakma, mert bár elvileg jó pénzt lehet vele keresni, de nagyon nagy leterheltséggel és nagyon nagy áldozatokkal jár. Ez pedig mostanában nem jellemző, hogy szeretnének ez ügybe elindulni az említett korosztály, tehát ez a 20 éves korosztály. A másik a B kategória, ott a szülők tudják alapvetően, hogy ma szükséges lenne mindenkinek egy vezetői engedély, ez majdnem ugyanolyan szinten az általános műveltség része, mint szinte már érettségi nélkül vagy főiskola nélkül el se lehet helyezkedni, viszont a diák nem feltétlenül ezt érzi, és ugye ha nem saját motiváció alapján jön, hanem nyomásra, akkor nem halad, és ezért vagy hamar feladja, vagy nem is akar bejönni a tanfolyamra.
Tavalyhoz képest jelentősen nőttek a hazai keresetek. A magyarok felének azonban még így is nettó 340 ezer forint alatt van a fizetése. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint februárban éves alapon 14%-kal nőttek mind a nettó, mind a bruttó hazai átlagkeresetek. Az emelkedést elsősorban az állami szférában az oktatók bérrendezése, a piaci szegmensben pedig a kiharcolt reálbérnövekedés hozta létre. A Gránit alapkezelő szenior makrogazdasági elemzőjével, Regős Gáborral, Mauer Kristóf beszélgetett mindenről.
Hogyha éves alapon tavaly februárhoz nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a bruttó átlagkereset 14%-kal magasabb idén. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy a gyakorlatban hogyan is néz ez ki, mennyire beszéltünk bázis hatásról, ergo csalóka azért egy kicsit ez az adat?
Nem beszélnék bázis hatásról, ugye a bázisban azért lehetett egy kiugrás, de az nem a mostani bázis miatt volt, hanem az előző bázis miatt. Ugye a 2022. februári fegyverpénz ott nagyon fölvitte az adatot, és ebből következően volt tavaly egy beesés, tehát ott a százalék az, ami rendkívüli volt, de ennek a mostani növekedése igazából már nincs köze.
Mivel magyarázható akkor ez a mostani növekedés?
Ugye egy 14%-ról beszélünk, ez egy eléggé szép adat, mert az elmúlt havi 14,6%-nál kisebb. Én alapvetően egyrészt nyilván magyaráznám a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével. Ugye tudjuk, hogy ez decemberben megtörtént, de hát ez önmagában kevés lenne, hogy ennél azért magasabb az átlagbér emelkedése. Nagyon nagy szerepe volt az állami szféra bérrendezéseinek, itt ugye az oktatást lehet kiemelni, illetve idehoznám még azt is, hogy azért a munkavállalóknak a jelek szerint még van alkuere, és a tavalyi veszteségeket megpróbálják valahogy kompenzálni, és a tavalyi reálbér és reálbér emelkedését fordítani, és a jelek szerint ez egyelőre sikerül is, hiszen a februári adat is egy közel 10%-os reálbér emelkedést jelent.
Amelyik statisztika talán a legpontosabb képet adja a teljes hazai társadalomról, vagy az egyik ilyen statisztika, az a medián kereset, ez 340 ezer forint volt most idén februárban, azt jelenti, hogy a dolgozók fele ennél többet, másik fele ennél kevesebbet keres, ez 2023-hoz képest hogyan alakult?
A medián kereset az 16,2%-kal növekedett, illetve a nettó kereset mediánja pedig 15,3%-kal. Ez azt jelenti, hogy a medián növekedés az gyorsabb volt, mint az átlagé. Ebből azért vonhatunk el talán egy olyan következtetést, hogy az alacsonyabb keresetűek bére valamivel jobban nőtt, mint a magasabb keresetűeké. Egyébként azért általában olyan nagyon nagy különbség nem szokott lenni. Ez a 2,2% százalékpont, vagy 1,3, illetve 1,5 százalékpont, ugye attól függ, hogy a bruttót vagy a nettót nézzük, ez azért a nagyobb különbségek között jelenik meg, tehát mutat ez is valamit, ugye nyilván valamilyen szempontból a medián jobb, valamilyen szempontból az átlag jobb.
Mit látunk, hogyha az átlagot viszonyítjuk tavalyhoz képest, illetve ugye talán azt is érdemes megvizsgálni, hogy ugye kedvezményekkel ez a nettó érték, ez 417 ezer volt idén februárban, ez ugye a mediánnál nagyjából egy ilyen 60-70 ezerrel több, esetleg ez a megoszlás vagy eltérés, hogy ez a nettó ennyivel több, mint a medián, ez milyen képet vetít elő?
Ugye, ha a kedvezményekkel számított nettó keresetet nézzük, annak a mediánja 340.200 forint, ez 15,3%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, és hogyha visszatérünk, hogy a kérdésben szerepelt az átlagra, ott ugye 14% volt a bruttó és 13,8% a nettó növekedése. Hát itt még azért kiemelnék egy fontos különbséget, hogy azért nagyon nagy különbség van a költségvetési vállalkozás béremelési hajlandósága között. Költségvetési szerveknél ugye 17,2% volt a növekedés, míg a vállalkozásoknál 12,8% volt a bővülés mértéke, tehát itt azért van különbség, és hát ez persze az ágazatok szintjén is látszik. Nagyon nagy eltérés azért nincs, két ágazatot lehet kiemelni talán, ami nagyon kilóg az átlagból. Az egyik az oktatás, ez egy pozitív kilógás, tehát itt az átlagnál jóval nagyobb volt a keresetemelkedés, 27,4% átlagosan, míg van egy negatív listavezetőnk, ahol csak 5,6%-kal nőttek a keresetek, ez pedig az energiaipar.
Egyébként, hogyha már pont a nemzetgazdasági ágakat említette, amikről szintén publikál a KSA, mit látunk, hogy melyik tényezők húzzák fel leginkább mondjuk a mostani adatot, és úgymond melyikek húzzák le? Most arról beszéltünk már, hogy tavalyhoz képest milyen változások történtek, de az összrangsor most, hogyha fogalmazhatunk így, hogyan néz ki?
Hát ugye, hogy említettem a változásnál, ott van egy nagyon fontos tényező, pedig az állami bérrendezés az oktatásban. Nyilván ennek a szükségességéről túl sokat azt gondolom, hogy nem kell beszélni. Ugye a másik végén a villamos energia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás ágazat szerepel. Itt az átlagkereset 801.304 forint volt, vagyis a 605.000 forintos nemzetgazdasági átlagot, ez azért meghaladta bőven. Hogyha megnézzük, hogy melyik ágazatokban keresnek a legjobban, akkor ez az információ kommunikáció ágazat több mint 1 millió forinttal, és pénzügyi biztosítási tevékenység 928.000 forinttal, tehát itt azért tebbek a számok az átlagnál, de nem olyan nagyon elrugaszkodtak. Hogyha pedig a lista másik végét nézzük, akkor a szociális ellátásban 334.000 forint volt az átlagkereset, illetve a szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás az ágazat az, amit még talán a lista másik végéről érdemes lehet kiemelni, 397.000 forinttal.
Térjünk most még egy kicsit a februári adatoktól, beszéljünk arról, hogy hogyha nem csak a mostani februárt nézzük, hanem mondjuk az év kezdését, vagy kicsit még belevesszük a tavalyi év végét, akkor így egy ilyen 2-3 hónapos időszakot megvizsgálva, mit tudunk elmondani jelenleg a keresetek trendszerű alakulásáról?
Hát ugye, ha mindhárom hónapot nézzük, akkor a reál keresetek egy 10%-kal emelkedtek, ami azért egy elég fontos szempont, hiszen ne felejtsük el, hogy tavaly az év egészében volt egy 3%-ot megközelítő csökkenés, és ez nyomot is hagyott a fogyasztásban. De hát persze, amint látjuk a kiskereskedelmi forgalmat, ugye ez a 10%-os reál kereset emelkedés még nem jelent meg a forgalomban, az is alig-alig, hogy már szeptember óta ugye pozitív tartományban van a reál keresetek éves alapú változása, tehát az a szükséges feltétel most megvan, hogy a keresetek értéke növekedjen, ebből tudjon növekedni a fogyasztás, de hát ez még van egy elégséges feltétel is, ami még nem biztos, hogy teljesült, miszerint ugye a háztartások merjenek költeni, és hát itt azért az beátszik problémaként, hogy bár az infláció az lecsökkent, bár nem emelkednek már úgy az árak, de azért a magas árak velünk maradtak, és ha bemegyünk a boltba, hogy gyakran mondjuk azt, hogy ennyit ez a termék nem ér, nem vagyunk hajlandóak erre ennyit költeni. De ami még itt föl szokott merülni, többen mondják, hogy hát nem szabad így emelni a béreket, mert ennek micsoda inflációs hatása lehet, ugye ezzel én azért szoktam vitatkozni. Egyrészt ugye azért is, ahogy említettem, itt most inkább a költségvetési szférában nőttek a keresetek, másrészt azért is, mert ugye ennek valóban lehetne egy olyan hatás, hogy a nőnek a keresetek, nő a kereslet, ebből lesz áremelkedés, de azért azt a nagyon nagy keresletet egyelőre nem látjuk, illetve azt se felejtsük el, hogy Magyarország egy kisnyitott gazdaság, tehát hogy nőnek a bérek, az azért nem csak a hazai piacon érezteti hatását, hiszen sok ágazat exportra termel.
Erősödik a turista ellenes hangulat Olaszországban. Milánóban a szabadban történő éjszakai étel- és italfogyasztás megtiltásával akarják biztosítani a közrendet a város 12 negyedében. Velencében pedig mától 5 eurós belépőjegyet fizettetnek a turisták egy részével. Az olasz nagykövetség bécsi turisztikai kirendeltségének divízióvezetője elmondta, hogy bár nem gazdasági szempontok vezérelték a helyi városvezetést, a belépőjegyekből befolyó összeg azért jól fog jönni a helyi szolgáltatásokhoz. Javításához. Andrea Colonellivel Imre Lőrinc beszélgetett.
Let's start with the most important details. Kezdjük a legfontosabb tudnivalókkal az éppen ma érvénybe lépő belépőjegyes rendszerrel kapcsolatban. Kiknek kell megfizetniük ezt a belépődíjat, mely napokon, és meddig érvényes első körben ez a rendszer? The pilot period lasts.
First of all, let me to be clear about this point. Not everyone has to pay the access fee.
Először is hadd szögezzem le, nem minden turistára vonatkozik ez az intézkedés. Az 5 eurós belépőjegy csak azokat a 14 év feletti napi látogatókat vagy beutazó turistákat érinti, akik egy adott napon érkeznek és távoznak is Velence városából. Nem kell tehát fizetniük azoknak, akik szállást foglalnak Velencében. A napi látogatóknak is csak bizonyos kijelölt napokon kell belépőjegyet váltaniuk, például hétvégén vagy a kifejezetten forgalmas időszakokban. A díj kifizetési kötelezettség április 25-e és 30-a között, május 1-e és 5-e között, május összes többi szombatján és vasárnapján, június 8-ától az összes hétvégén és július 6-án, 7-én, illetve 13-án és 14-én lesz érvényben. Ez összesen 29 fizetős napot jelent. A látogatóknak akkor kell belépőjegyet váltaniuk, hogyha délelőtt 8:30 és délután 4 óra között lépnek be. A belépés előtt pedig regisztrálniuk kell egy kifejezetten erre a célra létrehozott honlapon keresztül. A nap többi órájában számukra is ingyenes a belépés, tehát például az esti órákban. Összességében elmondható, hogy a belépőjegyvásárlás csak a Velencébe érkező turisták kis részét érinti. A próbaidőszak lejárta után, vagyis július közepétől ismét mindenki számára ingyenes lesz a belépés, így a még bőven főszezonnak számító augusztusban is. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy csak egy tesztidőszakról van szó, és ahogy korábban említettem, április 25-től kezdve összesen 29 napra vonatkozik a díjfizetés időszaka.
On April 25th, it's the first day. It's the beginning of this pilot period.
And after the pilot period, és a teszt időszak után mitől függ, hogy továbbra is fenntartják, vagy éppen megszüntetik a napi belépőjegyes rendszert? Mi lesz a rendszer jövője? So what will be the future of this daily ticket system?
Right now this question is not easy to answer right now.
Jelenleg még nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz a napi belépőjegyes rendszer jövőbeli sorsa. A tesztidőszak végén Velence városvezetése fogja értékelni a tapasztalatokat, és annak függvényében dönt a meghosszabbításról, vagy éppen az eltörlésről.
And then they will decide about further steps.
And if you decide to, amennyiben a velencei önkormányzat úgy dönt, hogy megtartja a rendszert, akkor ön szerint mikortól szedhet a város ismét belépőjegyet? A jövő évtől, vagy csak azt követően? In the next year, for example, or later?
I think if the municipality of Venice, if the council decide to...
Azt gondolom, hogy amennyiben a városi tanács úgy dönt, hogy megtartják a rendszert, akkor jövőre vezethetik be ismét, április és július között. Nem hinném, hogy szeptemberre, októberre vagy novemberre is vonatkozna hasonló belépőjegyes korlátozás. Ezt már csak azért is gondolom így, mert áprilistól júliusig tart a csúcsidőszak. Nagyon sokan érkeznek a városba, rendkívül zsúfoltak a hétvégék ebben a periódusban. Vannak kiugró napok turistaforgalom szempontjából, amiket mérlegelnie kell a városnak, hogy miként korlátozza ilyenkor a turisták számát. De ha megtartják a rendszert, akkor az véleményem szerint a későbbiekben sem fog július után fennmaradni. Csak az április és július közötti időszakra vonatkozik majd.
Why did you choose to introduce the system? Miért vezették be egyébként elsősorban a belépőjegyes rendszert? Ez a tömegturizmus, a túlturizmus elleni intézkedésként fogható fel? problem of overtourism?
Because in certain weekends the city...
Azért kellett bevezetni a rendszert, mert bizonyos hétvégéken túlságosan is zsúfolt a város, az utcák, a hidak megtelnek turistákkal. A velencei önkormányzat megpróbálja elejét venni ennek a folyamatnak, hogy megvédje a történelmi belvárost, vonzóbbá, fenntarthatóbbá tegye azt, nem csak a helyi lakosok, hanem az ideérkező vendégek számára is.
Venice more attractive and more sustainable for all people, either residents or tourists.
And what about the residents? A helyi velencei lakosok egyébként szoktak panaszkodni a turisták áradata miatt? Because of the mass of tourists?
No, the residents are not complain about the tourists. They are always welcome in Venice and in Italy.
Nem mondanám, hogy sokat panaszkodnak a helyi lakosok, inkább örülnek a turistáknak, mindig szívesen fogadják az ide látogatókat. Ugyanakkor vannak, akik szóvá teszik azokat a káros hatásokat, amiket a túl sok turista okoz Velence belvárosában. Figyelembe kell venni, hogy Velence egy nagyon különleges, ám de kicsinek számító város, amely egy lagúnára épült, és az UNESCO világörökség részét képezi. Ezért meg kell védenünk a várost a tömegturizmus káros hatásaitól.
The city from its huge number of tourists.
Köszönöm a figyelmüket, önök a ma reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseit és összeállításait hallották. Legközelebb részletes hírekkel 17 órakor jelentkezünk, és ajánlom figyelmükbe a holnap reggeli monitort is, méghozzá 6:30-tól. Péli Nagykatát hallották, szép napot kívánok!